szerintem az sokat sújt minket, hogy pár évtizedes folyamatokat, azokat annyira stabilnak és megváltoztathatatlanak gondolunk. Tehát most is, amikor beszélgettünk a, nem tudom, a munka szerepéről, igazából itt ilyen pár évtizedes dolgokról van szó, és mégis úgy tűnik, mintha ez mindig is az jellemezte volna az emberiséget, pedig hát ez nincs így.
Fiatal felnőttek, akiknél a kiégés az alapállapot. Ez volt a címe Horváth Bence cikkének, ami a 444-en jelent meg, és egészen elsöprő érdeklődést váltott ki, több százezeren olvasták el, több tízezeren osztották meg, és elég komoly vitákat is generált, például a 444 támogatói Facebook csoportjában, a közértben, de valószínűleg máshol is. Most itt van velünk Bence, hogy erről a cikkről beszélgessünk.
Sziasztok!
Bence, ez egy hosszú és nagyon sok mindenre, sok témára kiterjedő írás. Te hogyan foglalnád össze? Miről szól?
A cikk egyik főállítása az, hogy van egy alapvető feszültség abban, ahogy a munkához hozzáállunk. Miközben mindannyiunk életében rendkívül fontos a munka, ez szerint szerveződik egy csomó minden az életünkben, ez szerint alakulnak az elvárásaink, így tervezzük a jövőnket. Közben az elmúlt évtizedekben, a fejlett országokban legalábbis, egyre inkább elkoptak azok a társadalmi és gazdasági feltételek, melyek a munkának ezt a státuszát lehetővé tették, vagy megszilárdították.
Amikor kikerült ez a cikk, két hete volt egy vasárnap reggel, egyébként egy nagyon hideg, borongós napon, akkor én voltam éppen a 444 ügyeletes szerkesztője, és azt megfigyeltem ugye az olvasottsági adatokat, és általában egy cikk életciklusa ugye úgy néz ki, hogy akkor olvassák a legjobban, amikor éppen frissen megjelenik, aztán folyamatosan elkezd csökkenni. De ennél azt láttam, hogy nem ez történik, hanem az történik, hogy stabilan megmarad az érdeklődés még jó darabig, nem csökken az olvasottsága, sőt, meg egyébként egy időig emelkedett is, ami azt mutatta, hogy ugye nem csak elolvasták az emberek, hanem rengetegen meg is osztották. Ami ezért érdekes, mert ez a cikk részben nagy részben egy könyvön alapul, az a könyv pedig egy cikken alapul, ami 2019-ben januárban jelent meg a BuzzFeed-en, Ann Helen Petersen cikke, és ez lényegében ugyanilyen hatást váltott ki ott is. Tehát óriási érdeklődés, napokon belül rengetegen beszéltek róla. Ez miért lehet így szerinted, hogy egy alapvetően társadalmi kérdésekkel foglalkozó cikk ugyanúgy meg tud érinteni Amerikában embereket, mint Magyarországon?
Azt szerintem számít, hogy itt a munkával kapcsolatban történő változások, azok eléggé globálisnak látszódnak, legalábbis a fejlett országokban. Tehát nyilván iszonyatosan nagy különbségek vannak az amerikai, meg mondjuk a magyar munkaerőpiac között, tehát ezeket nem is kell talán nagyon hangsúlyozni, de hogy közben vannak bizonyos olyan nagyobb léptékű átalakulások, amelyek mind a két országban meghatározóak, így lehetett könnyen közös pontokat találni a sokaknak a leírásban. Másrészt szerintem nagyon sokat számít, hogy az internet hatására azért nagyon eltolódott ez a fajta ilyen globális sos közösségérzés, vagy ezzel már korábban is sokat gondolkoztam, hogy igazából ma egy angolul beszélő 20 évesnek azért egészen, szóval sokkal közelebb áll az ő világképe, vagy az általa fogyasztott kulturális javak mondjuk egy Angliában élő 20 éveséhez. Tehát egyszerűen azokat a sorozatokat, azokat az újságokat nézik, ugyanazokat a dolgokat fogyasztják, mint mondjuk az adott országban egy kis településen, egy leszakadó régióban élő hasonló korú fiataléhoz képest. Tehát így kialakulhat egy ilyen fajta globális egymásra ismerés, ami egy tök érdekes jelenség.
Igen, mert ha bár persze nem tudom pontos példákkal alátámasztani, de azt gondolom, hogyha a 90-es évek közepén megjelent volna egy ilyen nagy társadalom megfejtő életmódcikk egy amerikai magazinban, az nem találta volna ugyanúgy telibe sok magyar hangulatát akkor.
Igen, ez szerintem is így van.
A cikked alapjául szolgáló könyvnek a szerzője Ann Helen Petersen, hogy ő írta ezt a BuzzFeed cikket is. Kicsoda ő, és miért írt könyvet aztán ebből a cikkből?
Korábban ő ilyen kultúrkritikával foglalkozott, többek között a Pletyka és Hollywood viszonyáról van még könyve, amit nem olvastam, de azért tartalmában eléggé másnak tűnik, és a BuzzFeed-nél is jellemzően ilyen életmód, meg celeb, meg ilyen sztorikkal foglalkozott, és ez a cikk, ami nagyon híressé tette, ez alapvetően saját személyes élményeiből indult ki, hogy ő hogyan érzi azt, hogy így a munkahelyén eljutott egy falig, és hogy igazából mennyire nehezen tudja menedzselni az életét, miközben ránézésre ugye ő egy irigyelt fiatal, hiszen egy jól menő újságnál dolgozik, egy elég nagy elég sokan pályáznának az ő helyére, és ő mégsem érezte jól magát a bőrében. És ezekből a személyes gondolatokból aztán elég sok kutatást és szakirodalmat felhasználva bontotta ki ezt a fiatalkori kiégést, vagy hát ott Amerikában ugye ez a millenial kategóriát használják erre. Döbbenetesen nagy sikere lett a cikkének, rengetegen felkapták, a BBC-től elkezdve rengeteg életmódmagazin, ez tényleg látszott, hogy akkor nagyon sokakat megmozgat, és a Patterson ennek hatására összeállított egy ilyen online kérdőívet, amit az ilyen 20-as, 30-as amerikai fiatalok töltöttek ki, és abból aztán kinőtt egy ilyen interjúkon alapuló személyesebb kutatás, ebből lett aztán a könyv. Tehát, hogy még a cikk az sokkal inkább személyesebb felütésű, és alapvetően ilyen néha szárazabb, de mégiscsak ilyen személyes írás, addig a könyvében sokkal inkább életút interjúk vannak gyakorlatilag. Amerikai fiatalok mesélnek arról, hogy ők miért érzik megrekedve magukat bizonyos szituációkban, és náluk hogyan jelentkeznek ezek a kiégésszerű tünetek. És érdekesség talán, ez számomra legalábbis izgalmas, hogy a Patterson a könyve megjelenése óta felmondott a BuzzFeed-nél, és elköltözött egy ilyen erdőszéli házba, és egy fizetős hírlevelet indított, amiből per pillanat úgy néz ki, hogy fent tudja tartani magát. Szóval nyilván az amerikai piac sajátossága, hogy ott könnyebb összeszedni annyi feliratkozót, hogy abból kijöjjön egy ilyen élet, de hogy látszott, hogy ő a kiégést azt tényleg ennyire megélte, hogy ott hagyta a nyüzsgő szerkesztőséget, miközben éppen elég nagy sztárrá vált volna a szerkesztőségen belül.
Te milyen visszajelzéseket kaptál a cikk után, és egyáltalán számítottál arra, hogy ilyen hatása lesz?
Nem, egyáltalán nem számítottam, de mondjuk ebben benne van az is, hogy én nem nagyon szoktam előre komoly elvárásokat támasztani a cikkeimmel kapcsolatban, se pozitív, se negatív irányba, tehát általában vakon repülök. És ehhez képest olyan már persze előfordult máskor is, hogy egy-egy cikk után írtak emberek, hogy ez tök jó, meg tetszett nekik, meg minden, de ami most történt, az teljesen egyedülálló volt, tehát ez vasárnap reggel ment ki ez a cikk, és hétfő estig gyakorlatilag folyamatosan jöttek az üzenetek mindenhol, és azóta is még azért szép számmal érkeznek. Nagyon gyakori visszajelzés volt az, és ez számomra igazán érdekes, vagy ebből még akár további cikkeket is ki lehet majd hozni, hogy sokan írtak arról, hogy magukra ismertek ebben a sztoriban, és hogy olyan szempontokat kaptak, amivel eddig nem rendelkeztek, vagy ahogy eddig nem gondolkoztak a saját életükről. Illetve ami még egy izgalmas visszajelzés, és ebből is több jött, hogy bizonyos munkahelyeken elkezdtek erről közösen beszélgetni. Tehát a munkával kapcsolatban felmerülő agályok, azok elindítottak ilyen csoportos beszélgetéseket, több cégtől is érkezett, ismeretlenektől is, tehát nem csak barátaim jeleztek, hogy náluk ez téma, hanem ismeretlenek is írtak, hogy náluk ebből elkezdett kinőni egy ilyen közös gondolkodás.
Mik ezek az új szempontok, amiket megkaptak az emberek?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ki mit kapott meg ebből. Ugye ez a cikk, ez rendkívül sok mindent tartalmaz. Ez nem így indult alapvetően. Tehát az, hogy ez ilyen TLDR lett, ez organikusan alakult. Én olvastam a Patterson könyvét még, amikor megjelent szeptemberben, és akartam belőle írni egy cikket, és aztán, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, újabb és újabb dolgok jutottak eszembe, meg olvastam máshol, és így kicsit az akaratom ellenére, de egyre inkább terebélyesedett az egész. Szerintem az sokat sújt minket, hogy pár évtizedes folyamatokat, azokat annyira stabilnak és megváltoztathatatlannak gondolunk. Tehát most is, amikor beszélgettünk a munka szerepéről, igazából itt ilyen pár évtizedes dolgokról van szó, és mégis úgy tűnik, mintha ez mindig is ez jellemezte volna az emberiséget, pedig hát ez nincs így.
De pontosan mi az, ami pár évtizedes dolog?
Hát a munkának ez a fajta presztízse, amit egyre nehezebb fenntartani, ez például hát szerintem abszolút egy 70-es évektől kezdődő, ez az egyéni felelősségvállalásnak ez a rendkívül erőteljes hangsúlyozása. Az, hogy te mondjuk a cégben nem a közösséggel együtt vagy felelős a munkádért, és hogy nem kölcsönösen támaszkodhattok egymásra, hanem hogy igazából az egy adott munkahelyeken egymással versengő munkavállalók vannak. Ez egy elég modern dolog. Teljesen magától értetődőnek tűnik ez ma, tehát ebben nem gondolunk bele, de valójában ez egy történeti folyamat eredménye, és hát amilyen könnyen jött, olyan gyorsan fel is bomolhat.
Van egy olyan szerkezete az írásnak is, meg egyáltalán végül is a témáról is talán ilyen íven érdemes beszélni, hogy személyes példákból indul, és utána arra jut ki, hogy ez valójában rendszer szintű kérdés. A személyes részének szerintem egy kulcskérdése az, hogy a cikkben megkülönbözteted, hogy nem ugyanaz a fáradtság, mint a kiégés. Mi a különbség a kettő között?
Ezt a Patterson is megkülönbözteti, ő is a könyvében, és aztán én is a cikkemben elég lazán használtam ezt a fogalmat, nagyon sok mindent lehet erre ebbe beleérteni, de ennek van egy klinikai definíciója, amit 1970-valahányban definiáltak, és az mai napig érvényes, és az nagyjából úgy szól, hogy mentális vagy fizikai összeomlás, túlzott stressz, vagy túlzásba vitt munka hatására. És ez nagyon sok mindenben hasonlít a kimerüléshez, vagy az ilyen nagyon-nagyon erős fáradtsághoz. Az egy fontos különbség, hogy amikor nagyon-nagyon kimerülsz, akkor egyszerűen úgy omlasz össze, hogy nem tudsz tovább menni. Tehát, hogy így a tested azt mondja, hogy így most így állj, és akkor munkaképtelenné válsz gyakorlatilag, erre is ismerni bőven példákat. Viszont ezzel szemben a kiégés az egy alattomosabb dolog, mert akár évekig is benne lehet ragadni egy ilyen állapotban, amikor igazából nem érzed jól magad, egyáltalán nem elégít ki az, amit csinálsz, de mégis bemész minden nap. Így nagyon hozzáadott értéke nincs is a teljesítményednek, tehát te sem érzed azt, hogy bármit hozzátennél a vállalkozás vagy a cég sikeréhez, és ez tényleg így is történik. Viszont ezt nagyon sokáig fenn lehet tartani, ezt a fajta elégedetlenségérzést.
Hát olyan sokáig, hogy valószínűleg, amit most elmondtál, az sok embernek egyszerűen csak az élete.
Persze. Ez a nagy másik felismerése ennek a cikknek, és ez látszik a reakciókból is. Tehát sokan, akik azzal írtak rám azóta, hogy magukra ismertek, azok valószínűleg pont ebbe ismertek magukra, hogy annyira fel sem merül az, hogy dolgozhatnánk máshogy is, vagy hogy a munka tölthet be másmilyen szerepet is az életünkbe, annyira norma lett az, hogy ezt kell szabályozzon mindent, hogy emiatt nem is nagyon gondolkodunk arról, hogy milyen alternatívái lehetnek ennek.
Ez az a kérdés, amit én úgy érzem, hogy most már a harmadik nagy cikkedben jársz körül különböző irányokból. Ugye 2 évvel ezelőtt Byung-Chul Han, dél-koreai filozófus könyve alapján a Munkánk lett az életünk, és ebben halunk bele című nagyírásod, ami egyébként hasonlóan nagy érdeklődés generált. Utána volt ugye a semmittevés jelentőségéről, hogy a figyelemgazdaságból hogyan lehet a semmittevés felé kitörni. Én úgy érzem, hogy mindegyik egy kicsit azt járja körül, hogy van egy rendszer, amiben élünk, és pontosan nem tudjuk meghatározni ennek a tulajdonságait, csak így érezzük, hogy valami nem oké vele, és ez még mindig nincsen teljesen artikulálva, és már nagyon régóta nagyon sok ember csak azt érzi, hogy vannak bajai, amik talán túlmutatnak a személyes szinten, de hogy ezen túl szerinted mi köti össze ezeket az írásokat?
Egyrészt van egy személyes szál, ez sosem volt így eltervező részemről, hogy ilyen tudatos sorozatként, vagy tehát nem volt meg előre a fejembe forgatókönyvszerűen, hogy fognak ezek a részek majd jönni és egymásra épülni. Ez gyakorlatilag a véletlen szülte nekem, amikor elkezdtem a 4-4-nél dolgozni, akkor abszolváltam az egyetemen, viszont nem írtam meg a szakdolgozatom rengeteg szaktársamhoz hasonlóan, és jó pár évvel később írt az egyetem, hogy ha most nem írom meg fél éven belül, akkor buktam mindent, és ezt nem akartam, úgyhogy akkor gyorsan találnom kellett valami szakdolgozat témát, és akkor már egy ideje foglalkoztatott a munkának a koncepciója, és elkezdtem ebbe beleolvasni magam. Ez amúgy szerintem egy nagyon szerencsés véletlen volt, mert az újságíróként, tehát ezt te is tudod, hogy ritkán engedhetjük meg magunknak, hogy egy témában nagyon alaposan belemenjünk, egyszerűen azért, mert folyamatosan jön az újabb dolog, amivel foglalkozni kell. Itt viszont lehetőségem volt gyakorlatilag a 20. század összes fontosabb szerzőjét elolvasni. És ebből elkezdett kirajzolódni egy olyan kép, hogy ezek a munkával kapcsolatos problémák, ezek már a 70-es, 80-as évek óta abszolút megjelentek, és sokakat foglalkoztattak, és születtek elő nagyon jó szövegek. Viszont volt egy ilyen törés, hogy ezt a 2010-es évektől kezdve hogyan kapta fel újra egy ilyen új hullám. Ezek még nem annyira ismert szerzők, a Han most már talán inkább az, de hogy ők azért ilyen marginálisabb alakok voltak még akkor, amikor elkezdtek ezzel foglalkozni.
A második említett cikked, ez miről az szól? Mert csak annyit mondtam róla, hogy ez semmit tevésről, de néhány mondatban azt is ismerteted.
Hogyne, a Jenny Odell írta ezt a könyvet, és szintén váratlanul nagy sikert aratott. Ez arról szólt, hogy igazából meg kell tanulnunk ismét semmit tenni, ami nagyon viccesen hangzik, de valójában csak arról van szó, hogy meg kell tanulnunk valahogy újra olyan tevékenységek felé nyitni, melyek nem valami külső cél szolgálnak, nincsenek alárendelve valami külső logikának, nem a személyiségünk brandépítésére használjuk fel, hanem igazából a saját magunk örömére. És az Odell is ír ugyan munkáról, de nála még hangsúlyosabb, hogy ezt összekösse a digitalizációval és a közösségi oldalakkal, melyek, és hát nyilván ezt nem csak ő mondja, hanem nagyon sokan, de hogy nagyon erőteljesen kötik le a figyelmünket, és nagyon sokat tesznek azért, hogy igazából ma már az is fárasztónak tűnjön, hogy 20 percet olvasunk mondjuk egy könyvet, és nem nyúlunk közben a telefonunkért. Van még egy szöveg, amit szerintem érdemes röviden megemlíteni, a Jürgen Habermas 1985-ben írt egy esszét a Jóléti Államok Válsága címmel, többek közt azzal érvel, hogy azért jutottak válságba a nyugati jóléti államok, mert oda lett a munkának ez az illúziója, amiről eddig beszéltünk, hogy korábban évszázad, a kapitalizmus kezdete óta akár baloldali, akár jobboldali irányból közgazdászok, történészek, de mindenki a munka fogalma felől közelített a társadalomhoz, mert azt tűnt annak a kötőszövetnek, amire ezt az egészet fel lehet húzni, vagy meg lehet közelíteni. És onnantól kezdve viszont, hogy a munka lelepleződött, mint ami igazából nem tölti be ezt a társadalmi kohéziós funkcióját többé, onnantól kezdve a Habermas szerint elkezdtek kimerülni ezeknek a társadalmaknak, ahogy ő mondja, az utópikus energiái. Tehát egyre kevésbé tudtak pozitív jövőképet elképzelni, és egyre kevésbé volt egy ilyen érzés, hogy itt építünk valami közöset a jövőben, amiért érdemes előre menni. És ezt 85-ben írja, pont azért is izgalmas, mert ezzel nagyon megelőzte a korát szerintem.
Az egyik dolog, ami feltűnt a mostani cikkedben, az, hogy többször, mintha előre magyarázkodnál már várható kritikákkal szemben. Egy ponton például azt írod, hogy nem arról van szó, hogy bárki romantizálni akarná a régi, sokszor igen kemény viszonyokat, vagy egy másik részben azt írod, hogy nem arról van szó, hogy akár Petersen, akár a neki író fiatalok lábológatva üldögélnének. Szóval, hogy előre reagáltál már olyan dolgokra, amik szerinted kritikaként érkezhetnek majd, de ennek miért érezted szükségét?
Egyrészt azért, mert szerintem nagyon könnyű rásütni ezekre az írásokra, hogy az ilyen régen minden jobb volt narratíva, amit én személy szerint sem nagyon szeretek, tehát én ezt használni sem szeretem. Az is igaz, hogy ez nem áll teljesen távol ezektől a szerzőktől minden esetben. Például a Hahn, aki egy ilyen klasszikus Heidegger kutató német filozófusnál, abszolút megjelenik ez a ilyen bukolikus paraszt romantika, hogy bezzeg régen a napfényen kérgeskező parasztemberek, ez abszolút Heidegger nyomán létezik. Én ezt egyáltalán, ez ilyen álnaív dolognak érzem, vagy én ezzel nem nagyon tudok azonosulni, de például a Petersen vagy az Odell ezzel kapcsolatban sokkal tudatosabb, és ők, senki nem akar itt azt mondani, hogy a 20. század elején egy gyárban dolgozni, az sokkal jobb lett volna bármilyen szempontból. Viszont attól még, hogy ez nem egy ilyen értelme vett hanyatlás történet, attól még szerintem fontos beszélni arról, hogy akik ma fiatalok, és sok szempontból nyilván jobbak az életkörülményeik, mint 100 évvel ezelőtti fiataloknak, milyen kihívásokkal és nehézségekkel küzdenek. És ez azért is nehéz, mert Amerikában, ahol ez a diskurzus sokkal hangosabb és látványosabb, ott például nagyon erőteljes ez a fiataloknak ez a lustázása, és arról beszélni, hogy ezek ilyen igazából ilyen mindenük megvan, és hogy nem csinálnak soha semmit. És ezek a könyvek szerintem ez ellen is íródnak.
Mondtad, hogy rengeteg visszajelzés jött hozzád, a legtöbb pozitív, de érkeztek ilyenek is?
Nem, hozzám konkrétan negatív visszajelzés nem jött. Volt egy izgalmas vita a 444 támogatói csoportban, ott ez megjelent tegnap, és teljesen normális hangnemben volt előadva. Tehát úgy értem, hogy nem ilyen vagdalkozós volt, hanem hogy ez egy létező narratíva, és mondom, szerintem nem teljesen idegen ettől a világtól, csak ezek a szerzők nagyon tudatosan figyelnek arra, hogy ne lehessen ezt rájuk sütni, és ezért akartam én is hangsúlyozni, hogy itt tényleg nem arról van szó, hogy volt egy csodálatos aranykor valamikor az ipari forradalom után, amikor nagyon szerencsés volt mindenki, aki 14 órákat dolgozhatott kemény fizikai munkát. Ugye a cikkben is említve van ez a pékek példája, ami számomra egy nagyon izgalmas, azt nem a Petersen hozza, ezt valahol nem is tudom, hol máshol olvastam. Ez a Richard Sennett nevű amerikai szociológus, aki 1977-ben elment Bostonba megnézni, hogy működik egy pékség, és erről készített egy ilyen terepmunkát. És hát nem tudom, érdemes-e most itt ezt összefoglalni újra röviden?
Mindenképpen.
Azt találta, hogy ebben a pékségben kifejezetten kemény fizikai munkát végeznek az ott dolgozó helyi görög közösség, bevándorló közösség tagjai, nagyon korán kell kelni, nagyon nehéz zsákokat kell cipelni, egyáltalán nem volt egy irigylésre méltó élet, ugyanakkor viszont pont azért, mert ez egy komoly szaktudást és fizikai megterhelést jelentett, ez adott számukra egyfajta presztízst a helyi közösségen belül. Tehát ez nem olyas valami volt, amit bárki el tudott volna végezni. Ezek a munkások szakszervezeti tagok is voltak, így összetartóak voltak, és az identitásuk része volt az, hogy ők pékek. És a Senet 21 évvel később visszament ugyanebbe a pékségbe, és azt talált, hogy alapvetően megváltoztak a viszonyok. Ez az automatizáció következtében történt, tehát a sütődei gépeket lecserélték modern eszközökre, amint igazából be kellett rakni a gyorsfagyasztott vagy előkészített péksüteményeket, és megnyomni egy gombot. És hát ezt már bárki el tudta végezni. Tehát itt ilyen pályakezdő fiatalok voltak, össze-vissza mindenféle társadalmi háttérből, nem volt közöttük közösség, senki nem tervezte azt, hogy egy év múlva itt fog dolgozni, de ugyanakkor senki nem tudta megmondani, mit fog csinálni egy év múlva. Semennyire nem volt az identitásuknak ez az alapja, hogy ők itt dolgoznak. És nyilván, ha ez csak egy pékségbe történt volna, akkor ez nem lenne annyira izgalmas történet, de itt az az állítás, és azért ezt már a 80-as évek óta sokan mondják, hogy ez fokozatosan terjed, ez a fajta átalakulás. Van egy André Gorges nevű francia szociológus, akit a cikkben nem idézek, de ő 1980-ban írt a Búcsú a munkásosztálytól című elég híres esszéjét, amiben pont azt mondta, hogy annak révén, hogy egyre több munka válik gyakorlatilag gépek által végezhető, akárcsak részben, tehát hogy ott kell még álljon egy ember mellette, de hogy mi korábban a gépek azok az embereknek voltak az ilyen segédeszközei, hogy elvégezzenek egy munkát, szerint ez a viszony egyre inkább megváltozik, és az emberek lesznek azok, akik segítik a gépeket, hogy végezzék a munkákat, és egyre inkább le fog értékelődni az emberi munka a legtöbb szektorban, és emiatt szerinte a munkások elvesztik az identitásuknak egy nagyon fontos elemét. Ő arról beszélt, és ez 1980-ban volt, és ez tök izgalmas, hogy 40 éve, amit akkor hagyományos munkásosztálynak ismertünk, az nem sokára már csak egy ilyen privilegizált kisebbség lesz a társadalmakban, és helyette egy ilyen posztindustriális neoproletariátus lesz. És szerintem ez egy olyan vízió volt, amit mondjuk tök izgalmas ráolvasni a mai világpolitikai eseményekre.
Pont a pékes példával kapcsolatban találtam valamit a cikkben, ami hát tűnhet akár ellentmondásnak is, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Most, amikor elmondtad, most is használtad egyébként a presztízs szót, ugye amikor a pékség konkrét példájáról írsz, akkor igen, azt írod, hogy azt tapasztalták, hogy az ott dolgozó embereknek ez egy presztízst adott. Ebben a példában ugye ez egy pozitív példaként jelenik meg ahhoz képest, hogy mi van később. A cikk későbbi részében viszont van egy rész, ami az úgynevezett menő munkahelyekről szól, és akkor úgy fogalmazol. Petersen sokat ír a menő munkahelyek ígéretének modern jelenségéről, ezek azok az elsősorban kreatív szakmák, melyekhez olyan nagyfokú társadalmi presztízs társul, hogy ez sokszor segít elfedni, hogy az ezeken a munkahelyeken dolgozó fiatalok milyen óriási mértékben engedik magukat kizsákmányolni. Itt már, és ez egyébként a cikknek ez abban a részében van, ami hát érezhetően inkább negatív dologként mutatja be azt, hogy az emberek identitásává válik a munka, míg ugye a pékséges példában ez lényegében egy pozitív dolog volt abban, hogy akkor még így határozták meg magukat. Én itt érzek ellentmondást.
Világos. Szerintem az a különbség, hogy ez a fajta presztízs, ez mennyire üres abban az értelemben, hogy a pékek presztízse, miközben nyilvánvaló, hogy nem ők voltak a legjobban fizetett, vagy legjobban megbecsült tagjai a társadalomnak, de az a munkakör akkor mégis egy évtizedeken át fenntartható életpálya lehetőséget jelentette. Tehát ha valaki bekerült abba a pékségbe, és nyilván akkor még nem számoltak azzal, majd jönnek ezek a sütőgépek, amik mindent fel fognak borítani, akkor az adott egy ilyen kiszámíthatóságot, vagy legalábbis egy ilyen stabilitásnak, akár csak az illúzióját. Míg a Petersen által hozott példák, aki ugye főleg ezekről a startup és egyéb ilyen kreatív vállalkozások világáról ír, ahova az emberek akár ingyen is elmennek dolgozni, mert úgy sejtik, hogy ez majd jó lesz az önéletrajzukba, és hogy igazából nincs más választásuk, mint hogy elvállalják ezeket a posztokat, azok már nem kínálják fel ezt a fajta kiszámíthatóságot, vagy hosszú távú tervezés lehetőségét. Én itt látom a különbséget a kétféle presztízs között, hogy ma nagyon menő egy startupnál dolgozni, de valójában nem világos, hogy 5 év múlva ebből mi fog történni, és erről kevés szó esik, szerintem.
Ide kapcsolódik egy megjegyzés, amit a támogatói Facebook csoportunkban írtak. Ugye tegnap megkértük az olvasókat, hogy ha már ilyen nagyon érdekelte őket a cikk, akkor maradt-e bennük kérdés, kíváncsiak lennének valamire, és tényleg rengeteg hozzászólás érkezett. És ebből az egyiket nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy hát az most egyszerűen egy adottság, hogy a technológiai ciklusok összemérhetőek váltak az életünkkel, tehát hogy egyszerűen olyan gyorsak a technológiai változások, hogy ehhez szükségszerűen alkalmazkodni kell. A megoldás inkább valamiféle oktatásbeli változás lehet.
Azzal a részt, hogy oktatásbeli változásra van szükség, azzal teljesen egyetértek. Ez elég széles körben elfogadott gondolat, hogy itt az oktatásnak változnia kéne jelentősen ahhoz, hogy felnőjön a digitális változásokhoz. Ami nekem kérdéses, hogy mondjuk az oktatás mennyire tudja valóban felkészíteni a következő generációkat ezekre a változásokra. Én nem tartom magam nagyon technofóbnak, vagy szóval nekem is van okostelefonom, meg fenn vagyok a Facebookon, és nyilván egy csomó előnyét látom ezeknek a technológiáknak, de szerintem az egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk mi korábban az emberiség számára jelentős találmányok, azok mennyi idő alatt fejlődtek ki, és terjedtek el, és váltak megszokottá, ahhoz képest mennyire durva az, ami az okostelefonnal történt, ami mondjuk 10-12 éve jelent meg nagyjából, és elképesztő mértékben uralta le az életünket. És erről azért lehet olvasni neuroscience irányból, hogy egyszerűen az emberi idegrendszer az nem feltétlen erre lett kalibrálva. Tehát azért evolúciósan nagyon sok mindent hozunk egy olyan világból, ahol nem értek minket folyamatosan ilyen mennyiségben ingerek. Az oktatás nyilván sokat tud tenni azért, hogy okosabban és hatékonyabban használjuk a digitális eszközöket, de az nem jelenti azt, hogy ezt a fajta védtelenségünket az iszonyatos inger gazdagsággal szemben ezt teljesen meg tudja szüntetni.
Van egy idézet a cikkben, ami szerintem az egyik kulcskérdése az egésznek. Ez az idézet egy kulturális nyomásról szól. Ez a kulturális nyomás lényegében azt üzeni, hogy a tökéletes élet mindig csak egy karnyújtásnyira van tőled, és van egy folyamatosan súlykolt üzenet, ami azt mondja, hogy ha keményebben dolgozol, akkor mindenben jobb lehetsz. Viszont ez a nyomás, ez az üzenet vezet részben egy örök elégedetlenséghez, egyszerűen mert nem tudod megbecsülni azt, amit már elértél. Ennek az idézetnek szerintem az első fele az, ami igazán izgalmas. Ez az egyik gyökere annak, hogy miért égnek ki ezek az említett fiatalok.
Ennek nagyon izgalmas amúgy a kulturális vetülete, és a Patterson is idézi a Karen Ho nevű antropológust, aki nagyon szórakoztató írásokat közölt. Ő beépült valamelyik amerikai nagybankhoz, mint kezdő, pályakezdő, talán a Goldman Sachs-nél volt, és antropológiai munkákat végzett. Tehát ő gyakorlatilag leírta, hogy ott mit látott, mintha egy afrikai törzshöz ment volna el. Ez egy nagyon izgalmas munka lett, és ő ír például arról, hogy hogyan szivárgott le az amerikai munkavállalók világába ez a túlmunkának ez az abszolút fetisizálása, hogy a jó broker az még éjfélkor is benn van, de aztán 6-kor már megint ott van, iszonyatosan folyamatosan dolgozni kell, folyamatosan nyomni kell, és hogy ez milyen filmeken és milyen tartalmakon keresztül hogyan szivárgott szét a 90-es években a teljes amerikai munkavállalói világba. És egy lényeges különbség volt, hogy a brokereknek tényleg jártak azok a több százezer dolláros bónuszok, amiért cserébe ezt csinálták, viszont ez semmelyik másik szektorban nem jelent már meg. Tehát, hogy miközben ez a fajta ilyen hozzáállás, ez egy elvárássá vált, valójában azok a pénzügyi ösztönzők, amik egyébként teljesen abszurdak voltak, de melyek a brokerek számára ezt kézzelfoghatóvá tették, az igazából máshol már nem jelent meg. Számomra az elmúlt pár év egyik izgalmas fejleménye volt, hogy mennyivel jobban a mainstream közbeszéd része lett sok országban, hogy ez mennyire csak egy illúzió volt, ez a fajta ilyen társadalmi mobilitásnak az a... Ugye Amerikában az American Dream jellegű dolog, ami magyarul nincsen így konceptualizálva, de itt is azért szokás erről beszélni, és hát rengeteg kutatás van, ami azt mutatja, hogy ez így azért, szóval nem így működik.
Viszont olyan kritika azért van például ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez teljesen elveti az egyéni megoldások lehetőségét. Valami ilyesmi szerepelt a cikkedben is, hogy ugyan sok tanácsot kapott, hogy mit lehetne csinálni, de ezek lényegében semmit sem értek. Viszont ezzel szemben, amellett, hogy azt mondja, hogy a rendszer szintű változásokra lenne szükség, hát ezt nagyon homályos utalásokban teszi csak meg. Ha viszont azt mondjuk, hogy az egyéni megoldások nem érnek semmit, ami önmagában is mondjuk vitatható, de cserébe rendszer szintű megoldást vagy változásnak még csak a körvonalait sem kínáljuk föl, hát ez nem csak még elkeseredettebbé teszi az olvasót?
De hát ez egy abszolút problémája ennek a kérdésnek. Szerintem ez mindegyik cikkben előjött, ami ezzel a témával foglalkozott. Tehát a Hannál, mondjuk a Hunter annyira ez nem érdekli, egy nagyon konzervatív és múltban néző figura, de a Jenny Odell-nél is, ugye ő is az van, hogy hogyan tudunk kiszakadni a figyelemgazdaságból, és hát igazából nem nagyon, csak hogy nagyon odafigyelünk, és ott is ilyen közösségekbe való gondolkodás van. És itt is előjön az, hogy azt szerintem nincs kimondva, hogy az egyéni megoldások soha nem érnek semmit. Tehát, hogy biztos, hogy van egy csomó ember, akinek tényleg segítenek ezek a tanácsok, és hogy ő képes javítani az életminőségén, és mondjuk képes egy egészségesebb munkaélet egyensúlyt kialakítani.
Egy interjúban azt mondta, pont most a napokon meghallgattam Petersen, hogy ezek ilyen, mint a gyors sebb tapaszt, nagyjából annyit érnek ezek az egyéni megoldások, ami azért jelzi, hogy nem sokra tartja ezeket.
Nem. És hogy igen, hogy ilyen egyéni történetek, ilyenek is biztos, hogy vannak, hogy valakinek ez segít, de hát ugye az ő nagy felismerése, hogy itt alapvetően egyéni problémáként keretezünk egy társadalmi problémát, és ebben benne van az is, hogy az egyéni megoldásokkal ezt nyilván nem lehet megoldani. Ami látszik ezeknél a szerzőknél, hogy mindenki valahogy a közösségek újra felfedezése felé tabogatózik. Ez egy szintén évtizedek óta zajló ilyen felismerés, hogy így azért mindenhol az összes fejlett országban rendkívül visszaszorultak azok a tevékenységek, ahol nem valami fogyasztás alapon, valami külső logika mentén vezérelve töltesz időt a barátaiddal, vagy akár nem is csak a barátaiddal, hanem számodra nem ismerős, de hasonló érdeklődési emberekkel, hanem valami olyan tevékenységért, ami csak neked ad valamit, meg nyilván a közösségnek ezzel együtt. És hát erről sok elmélet van, ezek miért szorultak ennyire vissza, és hogy ezeknek a közösségeknek a felfedezése, ez most eléggé megy. Ezt egyébként a cikkem utáni reakciók között is az egyik visszatérő elem volt, hogy ebbe is sokan magukra ismertek, hogy mennyire nehéz már úgy emberekkel találkozni, és nyilván most a járvány alatt különösen, de hogy ettől függ, már előtte is nehéz volt úgy emberekkel ismerkedni, hogy az valami pluszt adhasson hozzá az életünkhöz.
Többször felmerült a beszélgetésben, hogy pontosan kinek a problémája és ez az egész. Majdnem szó szerint mind a három cikkedben felmerült legalább egy bekezdés erejéig, meg is kerestem ezeket. Ugye a Han cikkben ott azt írtad, Han ugyan alapvetően általános emberi tapasztalatokként mutatja be tárgyait, de leírásai nyilván nem passzolnak az emberiség többségének életkörülményeire. Akikről Han ír, azok elsősorban a fejlett országok nagyvárosainak középosztálybeli tagjai, azok az emberek, akik információk előállításán dolgoznak, akik a leginkább haszonélvezői és vagy kárvallottjai a digitális technika térhódításának. Aztán az Odell cikkben. Odell arra többször is visszatér, hogy a világból vagy a közösségi oldalakról való kivonulás eleve csak kevesek privilégiuma. Sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk az álláshirdetések miatt ne legyenek ott a Facebookon, és akik figyelmét annyira leterheli a napi szintű túlélés, hogy nem várható tőlük, hogy réseket üssenek a figyelemgazdaságon. És ugye nagyjából ugyanez a mostani cikkel kapcsolatban is, az említett 444 csoportos vitában is, hát több kommentben is felmerült, hogy ez messze nem mindenkinek a problémája, illetve hogy nagyon sokaknak ennél sokkal súlyosabb problémáik vannak.
Ez abszolút így van. A cikkekben azért is hangsúlyoztam, hogy messze nem arról van szó, hogy az érintett emberek lennének azok, akik a legszerencsétlenebb körülmények között élnek a társadalmakban. Az szerintem viszont nem fedi már a valóságot, hogy ez egy buborék lenne. Egész egyszerűen azért, mert iszonyatosan sok munkakört érintenek már ezek a változások. Tehát itt nyilván ki lehet emelni az ilyen, előbb beszéltünk is az ilyen startupos, meg ilyen fiatal menő munkahelyes dolgokat, de valójában a munkakörülmények változása és a digitalizáció terjedése ma már gyakorlatilag minden munkakört így vagy úgy érint az ügyvédektől a fuvarozókig. Nagyon nehéz olyan szakmát találni, hogy ez ne lenne meg problémaként. Úgyhogy persze szerintem az fontos látni ennek a cikknek, mi a úgymond teherbírása, hogy ez nem egy teljes társadalmi körképet ad, vagy korképet ad. Szóval nem egy teljes társadalmi korképet ad, ugyanakkor nem egy szűken, nagyon szűken vett rétegnek a helyzetét mutatja be. Szerintem részben ezt mutatja a cikk iránt tanúsított érdeklődés is, hogy ennyire sokan magukra ismertek, mert nagyon sokféle szektorban dolgozó emberek érezhették azt, hogy itt egyes elemek azok vonatkoztathatóak az ő életükre. Mindig, amikor munkáról beszélek valahol, ami évente egyszer-kétszer szokott előfordulni, van egy kedvenc közvéleménykutatásom, amit mindig felidézek, és ezt képest furcsa, mert még egyetlen cikkembe se írtam bele. A 2008-as válság után a Gallup csinált egy gigantikus, több mint 140 országban elvégzett kutatást, amiben több százezer embert kérdeztek mindenféle ilyen munkával kapcsolatos dolgokról. Ezt 2011 és 12-ben vették fel, és volt egy olyan kérdés is, hogy az emberek mennyire elkötelezettek a munkahelyük iránt. Tehát gyakorlatilag arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire érzik azt, hogy a cég sikere az ő sikerük is, mennyire tesznek ezért aktívan, ilyesmi. És ezt elhoztam magammal konkrétan a számokat, mert szerintem nagyon tanulságos. Ebben a tényleg több mint 200 000 emberből 13% mondta azt, hogy ő aktívan elkötelezett. Tehát úgy érzi, hogy neki tennie kell azért, hogy a cég előre menjen, és az mindenkinek jó lesz. Volt 63%-nyi ember, aki nem elkötelezettnek mondta magát. Ők azok, akik bemennek, dolgoznak, de igazából különösebben nem érdekli őket ez az egész, fejben valószínűleg már mennek haza, szerintem ezt ismerjük, ezt az élethelyzetet sokan. És volt, ami a legizgalmasabb, hogy volt 24%, aki viszont aktívan nem elkötelezettnek nevezte magát. Ők nem csak, hogy benn vannak, és nem érdeklődik az egész, de hogy kifejezetten keresik a lehetőséget, hogy másoknak keresztbe tegyenek. Tehát ők azért, ők örömet lelnek abba, hogyha a kollégáiknak valami nem sikerül, és azért ők hozzá tudtak járulni. Tehát ez gyakorlatilag a munkavállalók negyede volt, aki ezt mondta magáról. Ugyanebben voltak magyar adatok is, ott 11% mondta magát aktívan elkötelezettnek, 56% nem elkötelezettnek, és 33%, tehát a munkavállalók harmada mondta azt, hogy ő aktívan nem elkötelezett. Ez egy reprezentatív, mindenféle szektort érintő kutatás volt. Tehát ez a fajta munkánktól való elidegenedés, ez szerintem sokkal szélesebb körül, mint ahogy eddig beszéltünk róla.
Én ezt a kutatást már hallottam, sőt, szerepelt is egy cikkemben, ami a Johann Hari Elveszett kapcsolatok című könyvéről szólt, és hát ugye az is egy kicsit hasonló témát járt körül, az a depresszió oldaláról megfogva, hogy miért vannak annak társadalmi okai.
Pedig olvastam ezt a cikket, de nem emlékeztem. Én ezzel a kutatással a Peter Fleming nevű brit kutatókönyvébe találkoztam, aki meg az iJob kifejezést alkotta meg, ez azt a Hancikben említem is, ami arról szól, hogy hogyan válik gyakorlatilag az én dolgozom, mint egy ilyen identitásunk alapelvévé, és ez miért nagyon káros, szintén kapcsolódva a depresszióhoz.
Egy másik felvetés, ami többeket érdekel, hogy ez miért ennyire millennial-centrikus jelenség.
Teljesen jogos észrevétel, hogy sokkal szélesebb köre a munkavállalóknak lehet kiégve, és hogy nem is akartuk azt állítani, hogy ez ne létezhetne, sőt, valószínűleg nagyon akut módon jelen van sok korosztályban. Két dolog miatt volt a fókusz ebben a cikkben a fiatalokon. Az egyik szerintem ez az életkezdési ígéretek és a valóság közötti feszültség. Tehát nyilván, aki már évtizedek óta dolgozik Magyarországon, őt már nehezebb becsapni bizonyos ítéletekkel, ettől még borzasztóan ki lehet égve, és nagyon elege lehet az egészből. De szerintem ez egy fontos különbség, hogy ki hogyan érkezik meg most a munkaerőpiacra, és ehhez képest mit tapasztalott. Másrészt pedig a digitalizációnak és a közösségi médiának a szerepe is, az a gyanúm, hogy azért ezek az ilyen torzító hatások erőteljesebben jelentkeznek a fiatalok számára, és szerintem az ő példájukon ezt jobban meg lehetett ragadni. Ebben a cikkben végül nem került bele, de számomra egy nagyon izgalmas kérdés, csak már így is nagyon szertágazó volt az egész, hogy a klímaváltozás az hogyan fogja befolyásolni ezt a történetet, mert azért lehet arra számítani, hogy tényleg lesznek most radikálisabb gazdasági változások ennek következtében. Én nem akarok jósolni, és nyilván ahány elemző, annyiféle előrejelzés van, tehát igazából senki nem tudja, mi fog történni, de abban azért van valami fajta egyetértés, hogy ez a folyamatos gazdasági növekedésre épülő rendszer, ez így elérte egy ökológiai plafonig, és hogy már így is nagyon rossz a helyzet, de hogy ez tovább fokozva már teljesen fenntarthatatlan lesz. Ezért szerintem már olyan gazdasági tervek és ötletek is jóval elfogadottabbak lettek, amiket mondjuk 10-20 éve még nagyon radikális ötletnek tartottak. Így én ezt kíváncsian fogom figyelni, hogy hogyan válhat esetleg egy kevésbé növekedésorientált gondolkodás jóval elterjedtebbé.
Tudsz néhány példát említeni erről?
Mármint, hogy milyen gondolatok vannak? Igen. Hát egyrészt szerintem, amit már abszolút a mainstream gondolkodás része lett, és nekem is egyébként folyamatosan teljesen más a véleményem róla, de mondjuk az ilyen alapjövedelemről való viták, ezek nagyon szorosan kapcsolódnak a munka kérdéséhez. Az, hogy a munkahelyek többségét tényleg valósan fenyegeti-e az automatizáció, azt nem lehet tudni. Ezzel kapcsolatban is 1000 millió előrejelzés van. De azért arra lehet számítani, hogy sok ember lesz, akinek a munkája hamarosan feleslegessé válik. Ez pedig óriási társadalmi feszültségekhez vezethet, hogyha marad a jelenlegi rendszer, ami alapvetően arra épít, hogy mindenki dolgozzon. Erre merül fel lehetséges megoldásként az alapjövedelem. De ugyanígy terjed szerintem az ilyen nem növekedés, meg hasonló ilyen zöld ökológiai gondolatoknak az elfogadottsága is. Nekem ez izgalmas élmény volt, és akarok is róla írni a 444-re, csak még nem volt rá időm, hogy a decemberben a BBC vendége volt a brit jegybank volt kormányzója, aki tavaly távozott 7 év után, a Mark Carney nevű bankár, aki hát abszolút a pénzvilág csúcsáról érkezik. Tehát ennél magasabbról ő korábban kanadai jegybankelnök is volt, aztán a brit jegybank kormányzója lett, hogy ennél feljebbről nem lehet jönni. Egy 4 órás előadást tartott, amiben igazából semmilyen olyan radikális gondolat nem volt, amit ne lehetett volna hallani már az elmúlt évtizedekben ilyen progresszívebb irányokból. Itt az volt az izgalmas, hogy tényleg a pénzvilág csúcsáról érkező ember egy nagyon határozott kritikát fogalmazott meg a kapitalizmus mai állapotával kapcsolatban. És hogy én ezeken a példákon látom azt, hogy az ilyen ilyen gondolatok hogyan váltak sokkal-sokkal mainstream-ebbé, gyakorlatilag pár év leforgása alatt.
Az említett 444 csoportos vitában volt egy olyan kérdés is, hogy igazából ez a cikked, ez kapitalizmus kritika-e?
Szóval hát sok múlik azon, amit értünk kapitalizmuson, hogyha ha tágan értelmezzük, hogy igazából az élet minden területét meghatározó, mindent a piaci logika alá terelő rendszerre gondolunk, akkor nyilván ez kapitalizmus kritika, hiszen ezek a szövegek, ezek mind azt mondják, hogy keresni kell azokat a pontokat, ahol nem a növekedés és a profit logikája meghatározó, hanem ahol mondjuk a személyes boldogság és az együtt töltött idő. Emiatt is szoktam szabadkozni a cikkeimben, hogy ezek sokszor ilyen naív vagy megmosolyogtató dolognak hangozhatnak, de valójában ezek ilyen több ezer éves hagyományra visszatekintő gondolatok, melyek nagyon sokáig nagyon meghatározóak voltak az emberi kultúrában, és valójában csak régi igazságok újra felfedezése az, hogy lehet, hogy jobban érezzük magunkat, hogyha több időt töltünk a barátaink társaságában, és kevesebbet folytatunk valami nagyon hatékonyságorientált tevékenységet.
Erre újra és újra érdemes egy kicsit visszatérni, hogy most ezt a konkrét példát említetted, hogy boldogabbá tesz valakit, hogyha ha mással foglalkozik, de hogy azért mégis mit segít ez annak, aki ezt nem teheti meg?
Ez egy nagyon jó kérdés, ami folyamatosan felmerül. Egyrészt az kérdés, hogy mennyire szűk ez a réteg. Itt nyilván országonként, társadalmanként változik, hogy mekkora szerete a társadalomnak engedheti meg mondjuk meg azt magának, hogy hátrébb lép egyet a munkájától, és több időt próbál meg saját magára és a közösségére fordítani. Az a tippem, hogy azért sok országban ez nem egy szűk réteget takar. Tavaly volt egy interjúm a 444-en, MTA-n indult egy kutatócsoport a munkaidő csökkentés lehetőségével kapcsolatban. Ez is most egy világszerte elég felkapott téma, hogy igazából nem lehet-e, hogy sok mindenre megoldást jelentene, hogy egyszerűen kevesebbet kéne dolgozni. És ott az Antal Miklós, a kutatócsoport vezetőjével beszélgettem, és ő mesélt arról, hogy Németországban most nem fog pontos számokat mondani fejből, de hogy valami nagyon, a legnagyobb német szakszervezetnél felajánlották a dolgozóknak, hogy egy kicsit kevesebb pénzért, arányosan kevesebb pénzért kevesebbet dolgozhatnak. Iszonyatosan kevesen választották ezt. És ez nagyon izgalmas, mert az szinte biztos, hogy a német szakszervezetbe tömörülő munkások zömé megengedhetné magának, hogy kicsit kevesebb pénzt vigyen haza. Tehát ők azért nem a legkiszolgáltatottabb réteg Németországban sem. Tehát valószínűleg gazdaságilag a legtöbben megtehették volna ezt, és mégis nagyon kevesen választották. És izgalmas kérdés, hogy ez miért van így. És az egyik magyarázat, amiről az elején már beszéltünk, hogy iszonyatosan erős ez a norma, hogy el se tud képzelni, hogy kevesebbet dolgozol.
Akkor ez olyasmi, aminek részben azért az eredménye egy jelentős jólét növekedés, csak mondjuk vannak árnyoldalai is, és ezeket az árnyoldalakat kezdjük egyre jobban megismerni?
Igen, de szerintem még annyival megdobva, hogy közben az mostanra világos lett, hogy ennek milyen olyan költségei voltak, amikre nem voltak beleszámolva. Tehát egyrészt a környezetiek, amiről már volt szó, tehát hogy ez a fajta ilyen kompetitív alapú gazdaságnövekedés lehetséges legyen a világ egyik felén, az azt is jelentette, hogy át kellett terhelni ennek a költségeit a világ másik felére. Ugye nagyon sokat hangoztatott érv az ilyen vitákban, hogy itt azért az elmúlt 50 év vagy 100 év gazdasági felrendülésében mindenki profitált, tehát a fejlődő országok lakói is ma már jóval jobban élnek és magasabb színvonalon. Szerintem, amit változást hozhat, az, hogy a következő ilyen úgynevezett ipari forradalom, vagy ami most van, az ebből a szempontból mindenhol ki fogja fejteni a hatását. Tehát pont nemrég láttam valami pár évvel ezelőtti vagy ilyen előzetes felmérést, hogy például az automatizáció terjedése, az a dél-kelet-ázsiai ruha vagy textiliparban a 9 millió munkahelyből a munkahelyek kétharmadát veszélybe sodorja. Tehát itt most nem arról lesz szó, hogy így a nyugati kapitalizmus terjedése vagy burjánzása miatt máshol majd ennek lesznek ilyen pozitív következményei, hanem ez egy globálisabb probléma lesz jó eséllyel, és ez szerintem másmilyen válaszokat fog szülni.
Igen, de hogyha eljutunk ebbe az állapotba, ott viszont hirtelen nem is ez lesz a probléma, hogy ki vannak égve az emberek, meg azt, hogy egymással versenyeznek, hanem egészen más.
Ez így van.
Szerinted te is fogsz könyvet írni ebből végül?
Nincsenek ilyen ambícióim. A témát biztos, hogy folytatni fogom. Egyrészt most a cikk hatására kaptam is tök jó ötleteket szerkesztőségem belül, meg olvasóktól is. Azok nem feltétlenül ilyen óriási méretű cikkek lesznek, de hogy egy-egy konkrét leágazásra érdemes rámenni. Úgyhogy az, hogy a 444-en lesznek ebből még tartalmak, az gyakorlatilag biztos. Ennél tovább nem szoktam én se látni. Ez jelenleg jellemzője a mai kornak, hogy nem nagyon látunk pár hónapnál tovább előre.
Köszönöm, Bence, hogy itt voltál és meséltél a cikkről, és köszönjük a 444 Facebook csoport tagjainak is, akik kérdéseket és szempontokat, kérdésekkel és szempontokkal segítették ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és majd még folytatjuk szerintem.